Kedves gyülekezet, a mindannyiunknak szóló igehirdetés előtt néhány szót szólnék a gyerekekhez. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik: a Jóisten mindent szépen alkotott. Ezt gondolom, ti is észreveszitek, hogy minden, amit a természetben láttok, az szép. És a szép meg a rend, az közel van egymáshoz. Biztosan megfigyelitek, hogy a természetben, ha az emberek nem szemetelik össze, akkor nincsen rendetlenség. A természet az olyan szépen van megalkotva. Csak az emberek rontják el. Én mindig félek attól, mikor lekopaszodnak a fák, meg a bokrok, mert akkor egyszerre meglátszik a sok szemét, amit az emberek szétszúrtak. Mikor jön a tavasz, és kihajtanak a levelek, kilombosodnak a fák, akkor nem látjuk annyira. De ugye a rend, az nem csak, meg a szép, az nem csak a természetben fontos, hanem otthon is. És nem tudom, melyikőtökkel szokott küzdeni egy kicsit a szülő, és sokszor kell elmondani, hogy tégy magad után rendet, rakd el a játékaidat, rendesen tedd le a ruhádat este lefekvés előtt. Aki már iskolába jár, az a holmiát egy helyre tegye. És szeretnék valamit a Bibliából fölidézni, hogy nézzétek meg, hogy Jézus Krisztus, aki emberfiaként élt ezen a földön, még ebben is példát adott nekünk. Talán hallott kendő, amivel az arca volt betakarva. És azt írja János apostol, hogy mikor ő ezt meglátta, ő rögtön tudta, hogy beteljesedett, amit Jézus ígért, hogy feltámadt. És rájöttök, hogy miért? Ha ott sírrablók jártak volna, hát azoknak nem lett volna gondjuk arra, hogy összehajtsák a lepedőket, meg a kendőt. De a tanítványok ismerték Jézust, vele laktak, vele jártak 3,5 éven át, és biztos olyannak ismerték, hogy ő mindig rendszerető volt. És látták, hogy még feltámadásakor egy ilyen nagy esemény mellett is gondja volt arra, hogy rendbe hagyja a sírt maga után. Szépen összehajtotta a halotti lepleket, a kendőt, és úgy távozott méltósággal innét. Hát gyerekek, nem tudom, ha a ti szobátokba bepillantanánk, valamikor délután, lefekvés előtt, amikor már mindent el kellett rakni, vagy lefekvéskor, akkor mit látnánk? És arra kérünk benneteket, hogy jusson eszetekbe, hogy Jóisten mindent szépen alkotott, a szép és a rend az összetartozik, és hogy ne kelljen a szüleiteknek sokat könyörögni, sokszor mondani, és még akkor sem egy rendesen, hanem jusson eszetekbe, ahogyan Jézus távozott a sírból, szépen összehajtva a lepedőket, a kendőt, és igyekezzetek ti is rendet tartani a holmiaitok között, és meglátjátok, hogy sokkal boldogabbak lesztek, és sokkal jobban örültök ennek, jobban érzitek magatokat, mint hogyha mindig minden szerteszéllyel van körületek, és a szegény szülőknek ki kell beszélni a lelküket, hogy ti lassan egy kicsit igyekezzetek ezt megvalósítani. Mehettek szépen akkor a helyetekre. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Péter apostol második leveléből olvasom, tehát Péter apostol második leveléből a 3. fejezet 15. versének csak az első gondolatát idézem. Tehát Péter apostol 2. levele, 3. fejezet, 15. versének az első gondolatát idézem. Így hangzik: és a mi Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. Nagyon egyszerű felhívás, de azt hiszem, hogy igen időszerű számunkra. És a mi Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. Ezt nagyon sokféleképpen érthetjük, érthetjük az egyéni életünkre, mert ha arra gondolunk, hogy mennyi törvényszegést követel az ember az Isten erkölcsi rendjéhez képest, az Isten hosszú tűrése és kegyelme, hogy fenntartja az életünket. Mert az írás szerint mindannyiunkat személy szerint ismer, és mindannyiunk életének a fenntartásában, mint hogy az egész bolygónknak bolygónkon az élet fenntartásában láthatatlanul a háttérből állandóan Isten keze munkálkodik. De érthetjük úgy is, hogy az emberi történelem végén, amikor, ahogy Jézus mondta, a bűn megsokasodik, és közelít ahhoz a ponthoz, ami törvényszerű, amit Jakab apostol fogalmaz meg, hogy a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Amikor az Isten még késlelteti ennek a végső kritikus válságnak a bekövetkeztét, ez is egy olyan időszak, amire ez érvényes, és ami Urunknak hosszú tűrését, üdvösségnek tartsátok. Nem tudom, hogy megfigyeltük-e, hogy milyen szöveg összefüggésben szerepel ez a felhívás a Bibliában. Ugye így olvassuk a harmadik versben, ezt megelőzően. Tudván először azt, hogy az utolsó időben, kicsit javítom a fordítást, gúnyolódók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak. Ugye hogy jellemzi az utolsó időben, az emberi történelem végidejében az emberiség magatartását? Rövid, de velős meghatározás, a saját kívánságaik szerint járnak. Vagyis nem is ismernek tömegek más mértéket, mint a saját önös kívánságaik, és ezeknek a végrehajtása és megvalósítása. És így olvasom a negyedik versben, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete. Ez azt fejezi ki, hogy képtelenségnek tartják, hogy ilyen lehet, hogy egy közvetlen, személyes, isteni beavatkozás a föld történelmébe. Ezt abszurdumnak tartják. Így olvasom tovább, mert amióta az atyák elhunytak, minden azon képpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Vagyis a közgondolkozás az, hogy itt egy öntörvényű természet van, és itt folyik a természet rendje, olyan Isten pedig, aki beleavatkoznék, vagy beleavatkozhatna az egyes emberek életében, vagy a földi történésekbe, ilyen nincs. Aztán így folytatja, kész akarva nem tudják azt, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld, amely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. Tehát azt mondja, a kezdeti teremtés sem hiszi a végidő emberiség, ezt mindnyájan tudjuk, hogy így van. Döbbenetes az, hogy még a keresztény egyházak is kiegyeztek a földi élet keletkezésének egy egész másfajta értelmezésével, mint amit a Bibliában olvasunk, hogy mindent Isten teremtett, készre teremtett, minden részletével, szavával, a semmiből, a végére mehetetlen bölcsességével és tudásával. És ugyanígy képtelenségnek tartják azt, hogy valaha volt a földön vízözön, amely az ős világnak az alapjait is elmosta, ahogy mondja az írás, mert oda jutott az emberiség Istentől elfordulva, hogy szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt, és betelt a föld erőszakkal, ahogy olvassuk a Bibliában a vízözön előtti világ jellemzését. A hetedik vers így folytatja, a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez sem hiszi a végidő emberisége, hogy ha az egekig hat a bűn, és újra a vízözön előtti állapotok következnek be, ahogy Jézus mondta, hogy hasonló lesz az ő eljövetele előtti világ a Noé napjaihoz, megint betelik a föld erőszakkal, akkor bekövetkezhet egy újabb isteni közbelépés. Így folytatódik tovább. Egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ugye a Biblia tanítása szerint nem Isten okoz egy végkatasztrófát az emberi történelem végén, hanem az ember sodorná ide magát, és Isten az, aki kegyelmesen közbelép, hogy ezt megakadályozza és megmentse az emberiség maradékát. Ez az az ígéret, amire hivatkozik. És azt mondja, de ne számoljuk el magunkat az időt illetően, ne mondjuk, hogy hol van még az, mert az Úrnál egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő egy nap, és az ő kezében vannak az idők, és az időknek részei, ahogy másutt mondja az írás. És azt mondja, nem azért nem következett még be az ígéret, mert az Úr nem volna erre lehetősége, hanem azt mondja, hosszantűr érettünk, ez a késedelem oka, nem akarva, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy lehetőleg mindenki megtérésre jusson. Tehát ezzel függ össze az, amit végül röviden, tömören így fogalmaz meg, ami Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. Nem tudom, ezt mi igazán realizáljuk-e, hogy az az időszak, amiben most élünk, ez már Isten hosszú tűrésének ideje. A mi világunk állapota nagyon-nagyon közel itt a vízözön előtti állapothoz, és amit abban az Isten hosszú tűrése megnyilatkozik, az nem csak az, hogy még nem lép közbe, hanem ahogy olvassuk az írásban, Jelenések könyve 7. fejezetének a nevezetes első verseiben, hogy parancsot ad természet feletti hatalmaknak, az Isten hatalmas erejű angyalainak, hogy tartsák, fogják vissza a szeleket, amíg Isten oltalom alá nem helyezi mindazokat az embereket, akik az ő kegyelmi hívását elfogadják. Fogalmunk sincs, hogy ez a munka a gyakorlatban hogy történik. A Bibliában a szelek, a pusztító szelek, akár emberi, társadalmi feszültségeknek, háborúknak, viszontagságoknak, akár természeti katasztrófáknak a jelképei, összefoglal, mondja a veszedelmeket, és ezeket az Isten angyalai még féken tartják. Valahonnét a háttörből ellensúlyozzák, lassítják ezeknek a beérését, azért, hogy mert Isten nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem lehetőleg megtérésre jussanak. Nagyon érdekes, ott Jelenések könyve 7. fejezetében úgy olvassuk, hogy visszatartják a szeleket, hogy a szél ne fújjon se a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. Milyen érdekes ez, hogy olyan veszedelem fenyegetéséről beszél, ami nem csak az embert érinti, de az egész természetvilágát. Ezek a szelek fújnának a tengerre, a földre, az élő fákra, mindenre. Nekem nagyon eleven az emlékem arról, hogy amikor egész fiatalon hallottam Jelenés könyve magyarázatáról egy előadás sorozatot, ugye hát ez ugye nem volt olyan túl hosszú idővel a második világháború után, és akkor még nagyon, nagyon foglalkoztatta az embereket a hiroshimai atombomba és annak a következményei. És akkor úgy magyarázta, aki előadást tartott erről, hogy valószínűleg, amikor azt mondja, hogy Isten visszatartja a szeleket, hogy a szél ne fújjon se a földre, se a tengerre, se semmi élő fára, ez valamiféle atomkatasztrófának a veszélye lehet, amit az Isten angyalai visszafognak. Hát ma már tudjuk, hogy nem csak az lehet. Ma már tudjuk, hogy az éghajlatváltozás, a globális felmelegedés ugyancsak veszélyezteti az egész természetvilágát. És olyan megrendítő figyelni azt, hogy az emberiség milyen tehetetlenül vergődik-e két veszedelem között, hogy hogyan is lehetne ezeket elkerülni. Gondolom, sokan emlékeznek rá, hogy amikor itt volt a fukushimai borzasztó földrengés, ami hát megrongált egy atomerőművet, akkor az egész világon végigfutott, hogy be kéne fejezni az atomerőműveknek az építését. Németországban egyenesen törvényt hoztak erre. És most pedig ott tartunk, ahogyan az éghajlat változásnak a következményei egyre drasztikusabban nyilatkoznak meg, hogy most 4 amerikai tudós, most olvastam egész frissen, egy olyan felhívást tett közzé, hogy csak az atomenergia mentheti meg a bolygót, mert az alternatív új megújuló energiaforrásoknak a fejlesztése nem tart ott, hogy ezekkel ki lehessen váltani a foszilis alapanyagból származó energiatermelést, és így állandóan dúsul a levegőnek a széndioxid tartalma, és egészen katasztrófa felé sodorhatja a világunkat. Tehát vállalni kell azt, hogy inkább az atomenergiára átállni, mert ez a veszedelem még jobban fenyeget. Erről nekem mindig az jut eszembe, amit olvasunk Ámos próféta könyvében, ahol a végidőnek a nehézségeiről ezt olvassuk. Tehát Ámos próféta könyvéből idézem, az 5. fejezetből ezt írja. az 5. fejezetből idézem a 18. és a 19. verset. Tehát 5. fejezet, 18. 19. vers. Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az, és nem világosság. Figyeljük meg a hasonlatot. Mintha oroszlán erről szaladna, és medve bukkanna rá, vagy pedig bemenne a házba, és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg. Ugye a hasonlat annyira kifejező, az ember próbálja elkerülni egyik veszedelmet, és belefut a másikba. És egyszerűen nincsen megoldás. És most a világunkon ez egy vitakérdés, hogy hát ráállni az atomenergiára, de akkor ott a kockázat, ha beteljesedik, ezt most már a Biblia alapján mondom, ugye azt mondja, lesznek földindulások mindenfelé, olyan földindulásról is beszél, hogy minden sziget és hegy helyéből kimozdítatik, akkor mi van az atomerőművekkel? De mi van akkor, hogyha a globális felmelegedés és az éghajlatváltozás így veszélyezteti az ember életeket, a termést és mindent? Tehát az az állapot áll elő, amiről Ámos könyve beszél pontosan, hogy egyszerűen nincs megoldás. És én nem tudom, hogy felfogjuk-e igazán, hogy olyan időszak felé halad a világunk, amitről Jézus ezt mondta, hogy egyszer csak az emberek már elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. Tehát kimondhatjuk azt, hogy ami Urunknak hosszú tűrését ma már igazán üdvösségnek kell tartani, hogy Isten ezeket az állapotokat visszafogja. És nehogy azt higgyük, hogy ez olyan kézenfekvő azoknak, akik a Bibliával ismerősek és ismerik Jézus végidőről szól a nagy profétikus beszédét, meg a többi proféciát. Két évvel ezelőtt volt körülbelül, hogy beszéltem egy gyülekezetünkhöz tartozó valakivel, és hát azt mondta nekem, hogy hát tudod, mikor én fiatal voltam, a szüleim azt mondták, hát Jézus eljövetele már olyan közel van, talán már nekem egyetemre menni sem érdemes, meg ilyen nagy tanulásba fogni. És azt mondja, nézd meg, mennyi idő eltelt, hát azt mondja, most már én is a 60-as éveknél járok, és azt mondja, hát semmi jele Jézus eljövetelének. Ez nekem úgy benne marad. Hogy lehet így, hogy valaki, aki pedig ismeri ezeket, mégis ő úgy látja, hogy semmi jele. Azóta is nyomja a lelkiismeretem, hogy meg kéne látogatni őket, és komolyan elbeszélgetni vele, hogy tényleg semmi jele nincsen. Jézus is azt mondta, hogy az ő eljövetel előtt emberek esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, ültetnek, építenek, és nem vesznek észre semmit. Ebben nagyon könnyű belecsúszni. De azért úgy gondolom, hogy egy olyan közvetlen hátunk mögött lévő katasztrófa hátterén, amilyen a Fülöp-szigeteki volt, ilyenkor mindig megérint egy kicsit minket a dolog. És azon gondolkozunk el, hát miért ne lehetne pont itt? És aztán azon is elgondolkozunk, hogy olyan iszonyú egy ilyen katasztrófa, hogy nem tudni, ki jár jobban, aki meghal, vagy aki túléli. Ugye láttuk civilizáció ide, civilizáció oda, nemzetközi összefogás, az emberek napokig maradnak azok között, a pokoli körülmények között, holttestek között, élelem nélkül, víz nélkül, gyógyszer nélkül, orvosi ellátás nélkül, és kereshetik a szeretteiket kétségbe esetten. Aztán szembesülnek, hogy nem csak semmiük nincs, de senkiük sincs. És ilyenkor megérint bennünket, de az a félő, hogy csak egy rövid időre. És én újra és újra hangsúlyozom azt az igét, amit alapigeként olvastam, ami Urunknak hosszú tűrését, üdvösségnek tartsátok. Ne olyan időszaknak, amikor lehet könnyelműsködni, amikor lehet azt mondani, halogatja az én Uram a hazajövetelt, és különböző módon morfondírozni erről, mert az ige figyelmeztet, hogy az Istennél vigyázzunk az idő mértékkel, és ha ő lazítja az angyalok munkáját, akik visszafogják a szeleket, akkor elképzelhetetlen gyorsan következhetnek be egészen más állapotok és körülmények. És szeretném feltenni azt a kérdést is, hogy mit jelent Isten hosszú tűrését üdvösségnek tartani? Hát először a legegyszerűbbet mondom, és pedig azt, hogy tudatosulnia kell bennünk, hogy nem csak azért kell imádkoznunk, hogy majd abban a bizonyos tetőpontot, vagy mélypontot jelentő időben, amiről azt mondta Jézus, hogy nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni, és ha azokat a napokat meg nem rövidíteni az ő megjelenése, az ő közbeavatkozása a földi történelembe, akkor egy ember sem maradna meg. Tehát nem csak arra az időre kell gondolnunk, hogy imádkozzunk azért, hogy ott az Úr akkor megtartson, hanem már azért naponta van okunk imádkozni, hogy amikor még csak a vajudási fájdalmak kezdeténél tartunk, amikor azonban bárhol lecsaphatnak ilyen súlyos körülmények, hogy az Isten oltalmát nyerjük el, és ezért csak akkor imádkozhatunk logikusan, hogyha nem csak időt kérünk, hanem az időt fel akarjuk használni arra, ahogy az ige mondja, ami Urunk hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. Aztán jelenti ez ugye egy kegyelem időt a saját személyes felkészülésünkre. Bizonyos értelemben már ma érvényes az, amit a Bibliában olvasunk Lót történetében, és szeretném, ha ezt fellapoznánk. Mózes első könyve 19. fejezetéből idézem. Ugye azért jogos Lót történetét előképnek tekinteni, mert maga Jézus is, amikor a végidőről beszélt, azt mondta, hasonló lesz a Lót napjaihoz, és mondta, emlékezzetek Lót feleségére. És ezzel kapcsolatban szeretném idézni Mózes első könyve 19. fejezetéből, hogy milyen utasítást adtak Isten angyalai Lótnak, amikor Sodomából kimentették. Így olvasom a 17. verset. Mensd a te életedet, hátra ne tekintsd, és meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. Még egyszer elolvasom. Mensd a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. Közvetlenül szó szerint még nem vagyunk ebben az időben, de azt kell mondani, hogy mindig ennek kell a szemünk előtt lenni, hogy most ez a legdöntőbb, mensd a te életedet, nem csak a földi életedet, az üdvösségedet, mensd, és hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. Vagyis mindig az lebegjen a szemünk előtt, hogy vannak elsődleges dolgok, elsődleges fontosságú dolgok. És az elsődleges fontosságú dolog, hogy felkészülni ezekre az időkre, elnyerni az Isten oltalmát, ahogy a Biblia jelképesen fogalmaz az Isten oltalmazó pecsétjét. És nem engedni, hogy bármi eltereljen és hátráltasson ebben. Amikor legutóbb tartottam itt az igehirdetést, talán van, aki emlékszik rá, arról beszéltünk, hogy mit jelent szent lelket kérni, aki nélkül a jellemfejlődésünkben egy arasszal sem megyünk előre. És azt is mondtuk, hogy addig eljutni, hogy átérezzük, hogy milyen szükségünk van erre az égi segítségre, hogy ezt komolyan kérjük, azt nem lehet egy-két perces futóimádságban megtenni. És mondtuk azt, hogy például a mi Urunknak a hosszú tűrését üdvösségnek tartani azt jelenti, hogy ezt a csatát mindenhogyan meg kell nyerni az életünkben, hogy tudjunk imádkozni. Nem futva, nem gyorsan elsorolni a szükségleteinket, hanem úgy, hogy tényleg tudjuk szívből az Isten jelenlétébe kerülni, az ő mindent vizsgáló szem elé kerülni, ahogy Jézus mondta, menj be a te belső szobádba, imádkozzál a te atyádhoz, és eljussunk addig, hogy szívből kérjük a Szentlélek munkálkodását az életünkben, a segítségét minden dolgunkhoz. Ehhez tényleg nagyon higgadtan kell átgondolni a dolgainkat. A legnagyobb érték a mi napjainkban az idő. Mindennél nagyobb érték az idő. És nekünk nagyon kell szelektálni, hogy az időt mire használjuk föl. Olyan ezernyi lehetőség kínálkozik, hogy miben merüljünk el, hogy mire fordítsuk az időnket, mire fordítsuk az energiánkat. Jézus életéből egy másik történetből idézem, a Márta és Mária történetből. Emlékszünk arra a mondatra, amit Jézus Mártának mondott. Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog. És azt kell mondanom, hogy az emberben hihetetlen energiák vannak, és hihetetlen kitartásra való képesség, és mi sokra igyekezhetünk sok dologban. De ezt az értékes időt, a már az Isten hosszú tűrése idején, amikor a levegőben lógnak ezek a dolgok, mire fordítjuk? Mibe merülünk el? És mindig eszünkbe van-e, mint a metronóm, hogy mindig megszólal bennünk, ami Urunk hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, és egy a szükséges dolog. Ennek valahogy olyan szabályozónak kell lennie ebben a kritikus időben az életünkben, hogy ez mindig belénk csendül, mindig megszólal a fejünkben, hogy most azt a roppant értékes időt erre érdemes. azon is kell gondolkoznunk, hogy hogyan egyszerűsíthetnénk az életünket. Mert annyi minden kínálkozik, annyira bonyolultá vált az élet. Mi hogyan tudnánk egyszerűsíteni? Nem fanatizmust hirdetek, ismétlem. Világos kell, hogy legyen rendezett otthonunk, kell, hogy gondoskodjunk az élet szükségleteiről, van szükségünk felüdülésre, de mindenki érzi a mértéket. Mi az, ami felesleges? Mi az, amiben nem kéne elmerülni? Ami az értékes időt nem kéne, hogy elrabolja tőlünk, mert egy a szükséges dolog. Mert ez már az Isten hosszú tűrésének az ideje, amit nagyon meg kell becsülni, és nagyon fel kell használni. És ez az időszak arra is szolgál, hogy tovább adjuk az egyetlen biztos menekvésnek az evangéliumát az embereknek. Mert a Szentírás azt mondja, az egyetlen lehetőség a túlélésre ebben az időben is, a végső pozitív megoldása, ha az Isten oltalma alá kerül egy ember. De hát ennek mennyire hosszú az útja. Hát az emberek ma azt sem hiszik, hogy az írás Istentől ihlet. Tehát nem azért, mert rosszak, hanem mert egy olyan világban nőttek föl, ahol ez már sokféle értelmezése van a Bibliának. Hát az tényleg Isten beszéde, az tényleg Istentől ihletet. Ahol nagyon hosszú utat kell embereknek megtenni ahhoz, hogy mindenféle előítéletük az kopjon, hogy végül őszinte érdeklődéssel utána akarjanak járni annak, hogy tényleg Isten szavai a Biblia, tényleg létezik-e Isten, tényleg komolyak-e ezek a dolgok, és tényleg van-e egy pozitív megoldás, létezik-e egy jó hír, létezik, lesz-e egy új ég és új föld, amelyben igazság lakozik. Ezekhez nagyon hosszú utat kell embereknek megtenni. És én szeretném feltenni azt a kérdést, hogy ott tartunk-e mi, valahogy annyira átérezzük-e a helyzetnek a komolyságát, mint ahogy egy szerzőtől idézek néhány sort. Én úgy emlékszem, hogy egyszer idéztem a gyülekezetben, nem biztos, hogy mindenki hallotta, talán megéri újra. Ez a szerző természettudós, semmiféle vallásos vonatkozása a könyvének nincs. Én őszintén szólva nem is tudom, Nagy József a neve, hogy kicsoda. Annyi biztos, hogy László Ervin, a Budapest Klub nevű tudós társaság elnöke írt előszőt hozzá. Én karácsonykor kaptam valakitől ajándékba, de maga a könyv már 1998-ban jelent meg. Hát tessék számolni, 98-tól napjainkig, akár hogy számolunk, 15 év. És ő 15 évvel ezelőtt a következőket írta le természettudósként. Ugye előzőleg írja, hogy elnézi, hogy az emberek itt önfeledten terveznek, és hogy hát közben egy-két nyugtalanító dolgot hallunk a híreken keresztül, és utána így írja, csak egyet nem láttam eddig pontosan, hogy mindezek a tételek összegezve, ugye a különböző veszélyek, amire emlékeztetnek minket, mint például egy iskolai feladat, hogy ennyi plusz ennyi plusz ennyi összegezve végeredményképpen mit is jelent. Ezt a végeredményt hiányoltam, és kezdtem el megkeresni. Szép, lassan, módszeresen. És végül megkaptam az eredményt. Nem, ez nem lehet igaz, ez lehetetlen. Ilyen nincs, ezt valahol elhibáztam. Nézzük végig újból az egészet. Tehát lassan, módszeresen menjünk végig, még egyszer az egészen. Az eredmény ugyanaz, mint az első számításkor. Íme az eredmény. 15 évvel ezelőtt írta. És ezt ilyen így írja nagy betűkkel a könyvében. Ha az emberiség sürgősen, zárójelben csupán pár évtized, nem változtatja meg életmódját a Földön, e zsákutca végén szakadékba zuhan, és örökre nyomtalanul eltűnik a Földről. A legnagyobb baj az, hogy az emberiség több mint 90%-ának fogalma sincs rettenetes vészhelyzetről. És most figyeljük meg, hogy ebből ő milyen következtetést von le. Ezért kétségbeesés fog el. Szeretnék, mint a szél végig száguldani az egész földön, és mindenkinek a fülébe harsogni. Stopp, állj meg ember, még egy-két lépés ezen az úton, és örökre véged. Vésd a tudatodba, milyen rettenetes helyzetben vagy. Ha élni akarsz, minden további cselekedetedet jól fontold meg, így talán, de csak talán lesz lehetőséged, hogy elkerüld a pusztulást. Egy természettudós, akinek Bibliáról fogalma sincs, 15 évvel ezelőtt ilyen következtetésre jut, és ilyen felelősséget érez. Most én azt szeretném megkérdezni, hogy mi hol tartunk a felelősséggel. Egy egyszerű kérdést teszek föl, hogy a közvetlen családtagjaink, a közvetlen rokonságunk, Valaha az életben ők azért hallottak rólunk, hallottak tőlünk úgy komolyan arról, hogy azért a Bibliából mi mit is értettünk meg, és ez hogy függ össze mindazzal, ami körülöttünk zajlik. Itt megint csak Lót története kívánkozik ide. Lót történetében azt olvassuk, mikor Isten angyalai sürgették Lótot, hogy hagyja el a várost. Azt mondták, vedd, ami a tiéd, és hagyd el ezt a várost, mert itt van fölötte a végzet. Akkor ő elment, hogy keresse fel a családtagjait, és azt mondja, hogy mikor oda ment, ahogy a lányai már férhez mentek, a legtöbb lánya, akkor ő oda ment, és a vejeinek mondta, hogy menjünk ki a helyből, mert ez pusztulásra van ítélve. Azt mondja, de a vejeinek úgy tűnt, mintha csak tréfálna. És megkérdezem, úgy tegyük erre a mérlegre. Nem ezen a szinten vannak emberek még a mi közvetlen környezetünkben, hogyha ezt most csak úgy elmondanánk nekik, akkor ez nekik úgy tűnne, mintha tréfálnánk, vagy valamiféle fanatizmusnak, vagy valami fura szektának a hatás alá kerültünk volna. És nem is várhatjuk el, hogy másképp gondolkozzanak, mert ismétem, ehhez hosszú az út. Ehhez nagyon türelmesen, és nagyon sok szeretettel, és nagyon sok tapintattal kell embereket segíteni oda, hogy gondolkozzanak dolgokon, utána nézzenek dolgoknak, maguk győződjenek meg. A legelemibb dolgokról, Isten létezéséről, ahogy említettem arról, hogy a Biblia Isten szava, és miket is tartalmaz ez a különleges Biblia. És felteszem ezt a kérdést nekünk, mi az egy szükséges dolog? Például mindenki gondolkozzék el, hogy mennyire gyakoroljuk a hétköznapi életünkben a vendég meghívást és a vendéglátást. Ahol nem csak eszemiszon van, sok buta beszéd, hetszelődés, tréfálkozás, hanem valahogy szívélyes, oldott légkörben, de beszélni tudunk a mi életünknek a realitásairól, komolyabb kérdésekről. Ma az emberek, mintha szégyelnék ezt. Csak butáskodni, vagy még rosszabb, durva vicceket mesélni, ebből állnak sokszor a társasági összejövetelek. De mennyivel inkább szükséges lenne valami reform ezen a téren. És gondolkozzunk el azon, hogy egyáltalán emberi kapcsolatokat ápolunk-e. A nagy hajszába belesüppedünk a saját életünkbe, és azért nem tudjuk tovább adni azt, amit Isten igéjéből megértettünk, mert nincsenek is emberi kapcsolataink. Mert csak szaladunk, futunk a magunk dolga után, és ez kitölt minden időt. Tehát még egyszer mondom, ha mi Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartjuk, akkor nekünk mindig a fülünkbe cseng. Egy a szükséges dolog. És ezt minden dolognál, amiben belevágunk, feltesszük, és ez az a szükséges dolog. Amikor az idő a legnagyobb érték, ebbe kell elmerülnöm, erre kell fordítanom, vagy pedig nagyon értékesnek, nagyon fontosnak kell tartanom az emberi kapcsolatok fenntartását, ápolását, kiterjesztését, mert ezt az egyetlen megmentő üzenetet tovább kell adni. Vajon ahogyan az anyagi javainkkal is bánunk. Minden elképzelhetőt végig gondolom, tudom, mindnyájan szűkösen vagyunk, de azért nem az az egy szükséges dolog, hogy nekem mindig legyen egy kis raktárom könyvekből, hanganyagokból. Mindig felkészült legyek arra, hogy ahogyan a helyzet hozza, amikor alkalmas, én tovább adjam ezeket, mert állandóan a magot kell vetni, és a magot kell szórni, mert nem tudjuk, hogy az Isten kit tud megszólítani, de ezeknek az ismereteknek terjedniük kell. Kedves gyülekezet, én azt hiszem, hogy ez a rövid mondat el kell, hogy kísérjen bennünket. Nagyon hálásak lehetünk a Jóistennek, hogy élünk, hogy megvan az alapvető megélhetésünk a küzdelmek között is, de lehetne a dolog egészen másképpen. Mindig eszembe jut egy testvérünk, aki egy időben járt hozzánk ima órára is. Az imádságában a hét végén mindig megemlítette, köszönjük, hogy nem volt természeti katasztrófa. Eszünkbe se jut megköszönni, de egyre inkább eszünkbe fog jutni, mert akármikor, akármi történhet, nem beszélve polgárháborúkról, az ember mindig úgy felsóhajt, mikor látja, hogy enyhül valami nemzetközi feszültség, talán nem lesz valami pokoli robbanás. És mindig gondoljunk arra, hogy az írás szerint ez csak azért van, mert Isten angyalai még dolgoznak a háttérből, és visszatartanak olyan szeleket, amelyeket a tengert, az élőfát, a földet, és minden élőt veszélyeztetnek ezen a földön. És ezt az időt tartsuk kegyelemidőnek, valódi kegyelemidőnek, önmagunk felkészülésére, És ahogyan ez a természettudós megszégyenítően írja, minket megszégyenítően írja, arra, hogy ezt az intő üzenetet, de egyben biztató örömhírt, hogy van menekvés, van megoldás, továbbadjuk másra.
Nekünk első és második versét énekeljük el. Tehát a 144-es számé nekünk első és második versét énekeljük el. Akik megtehetik, azokat érdet hajtva imádkozunk.
Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és bárcsak milyen örömmel tudnánk téged fogadni, ahogy az ének mondja. De Urunk, elismerjük, hogy több a lelkünkben a szorongás. Nem csak azokról, azoktól a dolgoktól, amelyek a földre következhetnek és következnek, de még a veled való találkozástól is. Mert az életünk nincsen rendben. Szerető Istenünk, köszönjük a te hosszú tűrésed idejét, és taníts arra, hogy ezt megbecsüljük. Köszönjük, hogy te nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem a szíved vágya az legyen, hogy mindenki megtérjen és megmentes embereket. Urunk, de látjuk azt, hogy a te segítséged nélkül nem tudunk alkalmassá válni az újjáteremtett földre, nem tudunk alkalmassá válni arra, hogy oltalom alá helyezz és megments. Segíts kérünk higgadtan végig gondolni az életünk folyását, mérlegelni, hogy mi az, ami igazán szükséges. Segíts, hogy ne ellen tudjunk állni a sodortatásnak, és segíts, hogy igazi felebaráti szeretet legyen a szívünkben, és igazi családi és rokoni szeretet, hogy ne elkönyveljük, hogy kit érdekel, kit nem a te ígéd, ki hiszte benned, ki nem, hanem állandóan fohászkodjunk ott hozzád, hogy tapintatos szeretettel és tőled kapott bölcsességgel addig tudjunk segíteni embereket, hogy igazán gondolkozzanak ezekről. Aztán a döntés személyes ügy. De Urunk, belátjuk, hogy ma nagyon nagy feladat embereket, akik hihetetlen távol vannak ezektől, egyáltalán arra ahhoz segíteni, hogy gondolkozzanak ezekről. Segíts meg, Urunk, minket ebben minket, és add, hogy minden olyan természeti katasztrófa, amely most megrázta például az egész világot, az minket megállítson, és ne úgy legyen, hogy rövid idő múlva volt, nincs már, megint elmerülünk és elfeledkezünk, és majd csak akkor riadunk föl, amikor valami újabb rémületes dologról hallunk. Segíts meg, Urunk, kérünk, hogy az idő hihetetlen érték legyen számunkra, és adj kegyelmet és bölcsességet, hogy a legjobban tudjuk felhasználni. Legyen a te oltalmad mindannyiunkkal, és add, hogy ezt se tartsuk természetesnek, hanem szívből is komolyan kérjük nap mint nap önmagunk, szeretteink és emberek számára. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj mindannyiunkkal a te kegyelmedből. Amen.
Távozás előtt pedig a 182-es számú énekünk mindhárom versét énekeljük el. Tehát a 182-es számú énekünk mindhárom versét énekeljük el.